Ishatani minishikot pihu.
Philos.
Az első pesti egyetemi rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről.
Philos. Barát, vagy még annál is több.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat erre a ma esti beszélgetésre és élő felvételre. Elébe menve a dolgoknak bemutatom dr. Tata István református teológust, lelkészt, akivel már hónapok óta együtt vagyunk egy beszélgetés folyamban, aminek a keretén belül az ő doktori disszertációjának a részleteit tárgyaljuk ki hónapról hónapra. Ez a disszertáció az Izrael és az Egyház címet viseli, és azon belül most egy fejezettel fogunk foglalkozni, ami különösen ideillik, ugyanis ez a fejezet, mondjuk, hogyha pontos akarok lenni, azt hiszem, akkor a Regnum Christi címet viseli, de hogyha tágabban értelmezzük, akkor a messiási váradalmainkról lesz szó. És ez egyrészt az időpont szempontjából azért aktuális, hiszen adventi időszakban vagyunk, ami csak mondjuk úgy 50%-ban a múltra való emlékezés, illetve egy múltbeli eseményre való emlékezés, legalább 50%-ban a jövőbe is tekint, mint ünnep, vagy mint egyházi időszak. A múltban Jézus Krisztus születésére, annak a körülményeire emlékezünk, a jövőben pedig az ő visszajövetelét várjuk. Ami pedig a helyszínt illeti, olyan szempontból is aktuálisnak érzem ezt a témaválasztást, mert hogy itt egy ilyen pincében vagyunk, amiről nekem egyből a az ős keresztények jutnak az eszembe, akik annak idején szintén pincékbe vagy ilyen halotti sírkamrákba voltak kénytelenek visszahúzódni. Úgyhogy bele is vágnánk. Tehát ahogy mondtam, a fejezetnek az a címe, hogy Regnum Christi, és Istvánhoz mindjárt az lenne az első kérdésem, hogy hogyan került ez a téma, tehát Krisztusnak a királysága, mint olyan, hogyan került bele az ő disszertációjába, hiszen annak a fő téma választása az Izraelnek és az egyháznak a kapcsolatára vonatkozik.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az egész könyv, disszertáció egy témát dolgoz fel, hogy az egyház miként gondolkodott a két évezred alatt Izraelről. És jó néhány úgynevezett modellt alkotott, amelyek közül talán mindnyájan azért ismerjük már a legfontosabbat, az úgynevezett behelyettesítési modell, amely azt jelentette, hogy látva azt, hogy Jeruzsálem elpusztult, látva azt, hogy a zsidók megtagadták, elutasították Krisztust, a mesiást, Isten ítélete van rajtuk, és végérvényesen Isten leírta őket. Helyébe az egyház lépett, mint a jövővel bíró, isteni ígéretekkel megáldott, elhivatott eklézia. Aztán, ahogy múltak az évszázadok, főleg a puritanizmus megjelenésével, de különösen is a holokauszt után, egy csomó dologban az egyház újra gondolta ezt a képletet. Ha a holokausztot átélve 6 millió zsidó embert gázkamrába küldve felvetődik a teológia felelősség kérdése, hogy nincs-e közünk ehhez, mi, akik amúgy is elvetettnek láttuk a zsidókat és a harag edényeiként, van-e valami új mondani valónk az eddigi képlethez, ráadásul, hogy megjelent a térképen az az Izrael név, amit mi mindig 2000 óta magunkra vonatkoztattuk, hogy mi vagyunk már az új Izrael, hogy jönnek ők ide. Megjelennek, térképen vannak, élnek, nagyon is élnek, sőt, Isten hát visszavezette őket, és hát a tömegsírok szél árnyékában itt valahogy máshogy kell gondolkodni. Mindegyik modellnek ugyanazt a kérdést tettem fel, ugyanazt a négy kérdést, és az egyik kérdés, túl az egyháztan, az üdvösségtan, a misszió, tehát milyen felelősségünk van Izrael irányában, a negyedik kérdésem az eszkatológia volt. Az eszkatológia azt jelenti, hogy végidőkkel kapcsolatos mondani valója ennek az adott modellnek. Így jön be a képletbe ez a téma, hogy Regnum Christi, tehát azt jelenti ez a szó, hogy Krisztus uralma, hogy milyen mondani valója van a keresztény egyháznak ma erről a témáról, várva Jézus Krisztus a messiás visszajövetelét, hogy ő vajon hogyan uralkodik, mikor uralkodik. Uralkodik-e a földön, ahogyan például jelenések 5-ben olvassuk, hogy a győztesek uralkodni fognak a földön Krisztussal, vagy a jelenések 19-ben is, hogy az Úr uralkodni fog, amikor eljön. Ez talán az egyetlen pontja a keresztjén és az óegyházi teológiának, összevetve a zsidó teológiával, ahol van egy nagyon komoly metszéspont. Tehát a zsidó teológia is ugyanúgy vár egy mesiást, hogy kell, hogy jöjjön a mesiás. Ők is pontosan egy 1000 évig tartó mesiás napjaiban gondolkodnak, és majd a halottak feltámadásában. Tehát az, hogy a Földön fog uralkodni a mesiás, ha eljön, és majd lesz az általános feltámadás, és mindenneknek a kibontakozása, helyreállítása. Ezen a ponton úgy tűnik, hogy van egy közös pont, és ezt ebben a fejezetben ezt dolgoztam fel.
Nekem egy Deák Ferenci idézet jutott az eszembe egyébként, amikor olvastam ezt a fejezetet, ugye tőle származik a kiegyezés, korábban mondta azt a haza bölcse, hogyha a lajbit félre gomboljuk, akkor kénytelenek vagyunk előbb vagy utóbb azt újra gombolni. És az én olvasatomban ez a két dolog, tehát a végidők váradalma, illetve az Izrael kérdés valahogy olyan, mint egy lajbin két szomszédos gomb, és hogyha az egyiket a helyére akarjuk rakni, akkor a másikat is a helyére kell rakni. És hogyha az egyik rossz helyen van, akkor a másikkal sem tudunk igazából mit csinálni, a másik is rossz helyre kerül. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy az egyház én képében, vagy világképében ez a két dolog, hogy mi legyen a viszonya a végidőkkel, hogyan tekintsen rá, mennyire tartsa központi üzenetnek például ennek a hirdetését, illetve az, hogy milyen legyen a viszonya Isten választott népével, hogy ennek mekkora legyen a jelentősége, vagy mennyire, vagy hogyan tudja elhelyezni egy pozitív, vagy egy negatív tartományba, ezek valahogy mindig együtt mozogtak az egyház történetben. Két végpontot lehet felfedezni talán ebben a viszonykeresésben, amiről lehetne talán egy kicsit bővebben beszélni. Az egyik az egy teljes negligálása ennek a kérdésnek, mondjuk ahogy te említed Albert Schweitzernek, illetve Bultmannak a nevét. A másik pólus pedig ezek a bizonyos diszpenzációs elméletek és egyházak, hogyha erről mondanál valamit.
Szóval az egész kérdésnek a tétje az, hogy Isten hűséges-e az ígéreteihez. Az új teológia egyre bátrabban megfogalmazza, hogy igen, hűséges. A római levél 11. fejezetében olvassuk azt, hogy Isten nem vonta vissza az ígéreteit, megbánhatatlanok az ő ígéretei, és itt mindjárt a jövőnél vagyunk. Az az ígéret konkrétan, hogy Isten Izraelt felkarolja, az ő ószövetség ígéreteit valami módon betölti, és ezek jó része materiális természetű. Tehát, hogy Ábrahámnak konkrétan egy földet adott, ígéretet adott, hogy megszaporítja a népét. Most a keresztény teológia valóban két véglet felől közelítette meg ezt az Izrael témát, és egyáltalán ezt a végidős témát. Schweitzer Albert, amennyire nagyon nagy orvos volt, és meg orgonaművész is, ez valahogy, ez a nagy aktivitás a teológiájának talán a kárára ment. Vagy éppen egy bizonyos értelemben hiányzó teológiai megalapozottságból ő egy nagyon erős aktivitásba lépett át. Valahogy így van ez nála egyensúlyban. Az ő elmélete az, hogy a mesiás eljött. Jézus volt, bemutatta, hogy hogy kell élni, hogy kell jól élni, hogy kell szeretni. Aztán ő meghalt, elment, nincs tovább. Tehát ő nem beszél a feltámadás üzeneteiről, hanem azt mondja, hogy megmondta követőinek, hogy amit én csináltam, hogy folytassátok. Tehát rátok van terhelve az egész, mondjam így, a Krisztust nektek kell már megélnetek, és ne számítsatok semmire. Tehát ez az eszkatológiai túlhűtöttség, hogy nem várható nagy fordulat a jövőben Isten beleszólása.
Sőt, még egy fokkal tovább is megy, hogyha jól értettem, amit írtam, ott egyenesen azt írtad, hogy Jézus a kereszten rájött arra, hogy ő tévedett.
Igen, ezt is súrolja, meg hát, ha még Bultmann-t is bevesszük, ugye a mitológiátlanító programjában nem fért bele. Sem az, hogy ő úgy, ahogy csodákat tett, a feltámadás főleg nem, az, hogy eljön, és még várható valami fordulat, történetileg ez nem fordul el a Bultmann-t. De van egy másik véglet, ez meg a túlfűtöttség, amikor vannak olyan koncepciók, hogy hagyján, hogy eljön Jézus, eljön, igen, de többször is eljön. Tehát már mint, hogy visszajön még, amit várunk, és biztos olvastunk már mindenféle ilyen végidős táblázatokat, elképzeléseket, és megy a vita, hogy majd egyszer eljön, amikor nem látja senki, aztán majd ki tudja, hogy még egyszer eljön, meg egyszer eljön úgyis, hogy minden szem meglátja őt, és ezen úgy nagyon sokat lehet veszekedni is. Én úgy gondolom, hogy a kettő között van egy józan teológiai út, és ezt céloztam meg, hogy meg kell keresnünk, a túlhűtöttség és a túlfűtöttség között az az egyszerű tételt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat, és nem kihagyni eközben egyetlen egy részletet se, amit Jézus ezzel kapcsolatban mond, valamiképpen megkísérelni azt, hogy a teljes írás összefüggésében tudjunk maradni.
Igen, ebbe a szóba szeretnénk most belekapaszkodni, amit mondtál, hogy részlet, ugyanis talán a nézetkülönbségeknek az egyik fő forrása az abban rejtőzik, hogy az a kép, amit mi mindenki magában összerak az utolsó időkről, az igaz ugyan, hogy a Szentíráson alapul jó esetben, de hogy olyan részletekből áll össze, amik különböző helyeken szerepelnek. És talán ezt jó lenne egy kicsit körbejárni, hogy egyáltalán mik azok a források, amikből mi összeállíthatunk egyfajta ilyen mozaik képet ezekről a napokról.
Szerintem alapvetően a Szentírást kell újra és újra olvasnunk, alázatos szívvel keresve, és közben odafigyelni az ószövetségi kijelentésre is, és nagyon jó meghallani azokat a korabeli rabbinikus hangokat is, amelyekkel néha vitatkozik, illetve vissza-vissza utal maga az új szövetség. És a harmadik, amit szerintem még át kell gondolnunk, hogy azok az emberek hogy értették, akik először ezt hallották, tehát az első, második, harmadik század, amíg nagy politikai fordulat nem állt be, és az hogyan hatott például végidős gondolatokra, ezeket mind át kell tekintenünk, hogy értsük ennek az egésznek a tendenciáit, és hogy miért, mi változott.
Összetudnánk most úgy nagyjából...
Nagyjából igen, tehát látnunk kell először azt, hogy van egy örökség, egy zsidó örökség, az Ószövetség öröksége, Ézsaiás 9:5-6, hogy eljön a Mesiás király. Tehát, hogy az uralom a vállán lészen, ő a Dávid házi király.
Ez az a bizonyos békekorszak.
Így van. Vagy Jeremiás 23:5-8, hogy támasztok Dávidnak egy sarat, uralkodni fog, és Izrael biztonságban él, és a Mikeás 5:1, amit legális igének tekintettek még annak idején a jeruzsálemi papok is, sőt Heródes is, mikor megjelentek a bölcsek, hogy király, megszületett a Mesiás király. És a Mesiás királyról úgy tanítottak, hogy hatalma kéred, kiterjed a föld végső határáig. És a Zakariás 9:10, ott is a uralma a tengertől a tengeri tere. Tehát van egy teológiai örökség, amihez mindenképpen nekünk hát ragaszkodni kell, hogy ez az, amin Jézus nevelkedett, amit a tanítványok tudtak, erre kérdeznek rá, amikor Jézus elmegy azon a napon, az abcsel egyben, hogy hát, ha te vagy a Mesiás, akkor ez mikor lesz?
Mikor állított helyre az országot?
Mikor lesz ez az apokatasztázis, hogy újra felállítod a Dávid házi trónt? Mikor lesz az, amit az angyal mondott a Lukács 32-33-ban Máriának, hogy itt olvassuk, emlékezzük rá, hogy Dávid házán fog uralkodni majd, és az atya neki adja a trónt. Tehát ezek a kérdések ott feszültek bennük, és ehhez jön az a sok megerősítés az új szövetségben, akárcsak a Jelenések 20:1-15-ben, meg a 19-ben, hogy visszajön az Úr, és itt a földi vonatkozásban mi minden fog még történni. Pál nagyon sokszor utal arra, például a vitatkozó korintusiaknak mondja az 1 Korintus 6:2-ben, hogy hát nem tudjátok, hogy a szentek fogják megítélni ezt a világot, tehát egy ilyen administratív
hatalmat.
Hát ez
arra utal, hogy egy nagyon határozott
igen, vagy,
képe volt.
Vagy amikor például olvasunk arról, hogy az egyik Lator kéri azt, hogy ha eljössz a te országodba, a te királyságodba, emlékezz el rólam, és Jézus azt mondja, ember, hát ilyen nem lesz. Meg nem is azt mondja, hogy hát ez valami nagyon szellemi dolog lesz majd akárhogy. Nem utasítja ezt vissza, mint az abcsel egybe sem, hanem csak annyit megígérnek, hogy ma velem leszel, ez most te legyen elég. De az például a tanítványok kérdésére is, hogy hát mi lesz velünk, ő megmondja, hogy ítélitek majd Izrael 12 nemzetségét. Tehát, hogy ilyen viszonylatokról van szó, és néha Pál belemegy még abba is, hogy bizonyos menetrendeket próbál felállítani, ilyen a feltámadás fejezet az 1 Korintus 15-ben, hogy először támad fel a Krisztus, ő a zsenge, utána majd jönnek, akik a Krisztusba hunytak el, tehát van egy ilyen határozott korszak, hogy majd utána, És legvégül majd ő átadja az uralmat az atyának, de neki előtte, tehát mielőtt átadja az uralmat, tehát ez az abszolút eszkaton, neki uralkodni kell, tehát megint az a regnum, tehát a regnál uralkodni kell, hogy minden hatalmat eltörőjön. Tehát Pál nagyon sokszor utal arra, hogy a Krisztus, a messiás eljövetele a végső kitérés előtt itt még valami uralommal kapcsolatos. És ennek a kitérésére az lesz, hogy a halál, mint ellenség, végső ellenségnek a megtörése is meg lesz. De a Jelenések könyvében, amikor a mártíromság gondolata előjön, és a hét gyülekezetet vigasztalja az Úr ő maga a leveleiben, a többek között ez az egyik vigasztaló benne, hogy ti, akik itt szenvedtek, és akik az véleteket, életeteket adjátok, majd velem együtt fogtok uralkodni, sőt, hát aki győz, az vasveszővel terelgeti a népeket, az etnoszokat. Tehát a nemzetek fölött valahogy a Krisztussal való uralkodás kérdése, Dániel könyvéről nem is akarok beszélni, Dániel 7-ben, hogy ott is, hogy uralkodni fognak majd a szentek, hogy ez az a másik forrás, amit látnunk kell, hogy ezt a gondolatot nem lehet kihagyni a keresztény teológiából, mert ez az ószövetségi néphez kapcsolódó, az ő Dávidházi királyuknak a jövője, illetve a vele kapcsolatos látásoknak a felelevenítése. Márpedig, ha Isten nem vonta vissza az ígéreteket, egyet sem mond vissza, akkor vajon ennek a helye hol van, és hogy teljesedik ki? Idéztem azt, hogy említettem, volt egy Eliézer ben Hyrkanos 90-ben, tehát Krisztus után, aki beszélt arról, megfogalmazta a korabeli zsidóságnak a jövő képét, és többek között ő beszél arról, hogy hát ha majd eljön a Mesiás, akkor két korszak lesz, lesznek az ő napjai, ez egy behatárolt idő, amikor Izrael élén ő uralkodni fog, és utána jönnek majd az Olam Habba, az eljövendő napok a feltámadás után, és a teljes kiteljesedés. Az azért érdekes, senki se tudja eldönteni, hogy a János jelenések könyvében, ami pont ebben az időben íratott meg, tehát egy korszak, hogy akkor is találkozott egy furcsa, különleges időszak, ugyanaz a gondolat, mint ahogy ma, 2000 év után megint a keresztény teológia ezt újra kezdi elővenni, hogy dolgozzuk fel ezt, hogy akkor az Úr eljön és uralkodni fog. Tehát nagyon izgalmas ez a kérdés, és azért utalok erre, hogy ez lépten nyomon találkozik a zsidó teológiával is, ez a keresztény teológia, és hát a mai modern teológia ezen gondolkodik, hogy hogyan is merjen gondolkodni 2000 év után erről a kérdésről, amikor 431-ben az efézusi zsinaton, tehát a nagy ökumenikus zsinaton herezisnek bélyegezték meg a millennium kérdést, a regnum Christi kérdést. Erről nem szabad gondolkodni, mert különböző vélemények már akkor kialakultak, többek között az, hogy ilyen nem lesz. Kettő, hogy nézd csak körül, itt van Nagy Konstantinus, az új birodalom, ez a regnum Christi, uralkodik Krisztus, egy politikai színezetben, egy teisztikus birodalomban vagyunk. Mi más ez, hanem az eljött Krisztus uralma. Tehát sokféle kísértés volt itt, hogy ezt a kérdést újrafogalmazzák, de már jött az ideje annak, hogy visszanyúljuk a Bibliával, hogy ez nem Konstantinuszi birodalom, nem az egyháznak az uralma, mert Augustinus tanította például ezt, hogy az egyház jelenléte a 2000 év alatt, ez a millennium. Tehát itt megvan a Krisztus helytartója, az a pápa, ő uralkodik, itt vannak a mártírok, akikhez lehet imádkozni, ők, akik ugyancsak uralkodnak olyan módon, hogy szellemi tekintélyek és megszólíthatók, tehát az egész katolikus hitvilág úgy integrálta a millennium kérdést, hogy mindennek megtalálta a helyét, és hát ott bukott csak meg a rendszer, hogy hát ez nem ezer év, és nem lehet elhelyezni, mert mindegyik valahogy vagy kevés, vagy sok. És egy csomó dolog nem valósult meg, főleg az, hogy hát az ördög nem úgy néz ki, mintha meg lenne kötözve ebbe az ezer évbe. Ugye, mert ez is a millenniumnak az egy kérdése. Sőt, mintha nagyon is élénket dolgozza. Tehát ezek a hagyományos felfogások, akár az, hogy a jelenben vagyunk, a Krisztus uralma, ez az úgynevezett post-millennium gondolat, hogy majd eljön a Krisztus a millennium után, mi most éljük, mint egyház, de az is egy téves gondolat, hogy nincs is millennium, ez inkább a kálvinista gondolkodás, hogy valami újat kell átgondolnunk, és tényleg a forrásokhoz kell visszatérni.
Tehát volt ennek a kérdéskörnek egyfajta karrier története az egyházban, amikor egy fokozódó szkepszis, illetve én úgy fogalmaztam magamnak, hogy egyfajta infláción ment keresztül ez a dolog, és szép lassan elértéktelenedett az egyház számára ez a kérdés. Áldozatául esett talán annak a fajta írásértelmezésnek, amit mi allegórikus írásmagyarázatnak szoktunk nevezni, amikor a tételes kijelentéseket gyakorlatilag megerőszakolva mindig egyfajta rejtett értelmet keresünk bennük, és mindent átfordítunk valamilyen elméleti síkra, és talán ennek esett áldozatul egyrészt a millenium vagy a végidőknek a kérdése, de legalább annyira az Izraellel való kapcsolatunknak a kérdése is.
Igen, ez kitapintható, különösen is Origenésznél jelenik meg, aki az allegorizálásnak a nagy mestere volt. Egyébként valóban az egyik legbölcsebb teológus, csak az allegória azt jelenti, hogy van itt valami, de nekem az mást jelent. És hogy az mit jelentett akkor, az nem érdekes nekünk. Az, amit én most ebben látok, az a fontos. Tehát alapvetően szakít a szöveg alapértelmezésével. Például olvasom az Ószövetségben, hogy Izrael vétkezett az Úrán és büntetést kap. Érdekes, itt nem allegorizál, hanem azt mondja, ez a zsidókra van.
Ez szó szerint.
Ez szó szerint. De amikor Isten megéri a nagy áldásokat az ő népének, és majd elhoz a szabadulás útját, ez az egyházra vonatkozik. Tehát vannak azért csavarok az allegorizálásban is, de Origenésznél kezdődött ez, és aztán későbbiekben ennek nagy jövője támadt. De kisiklott, tehát annyira azon az rossz úton végig lehetett menni, hogy végül is Origenészt is, két zsinat is kiátkozta. Érdekes módon nem a millennium tanával kapcsolatban, mert azt ő is aztán megtagadta, hanem más pontokon. És csak arra utalok, hogy Origenész kezébe hogy esett, hogy veszett el a millennium. Hát például az ő kezébe úgy veszett el, hogy egy görögös idői kategóriába kezdett gondolkodni, és úgy értelmezte, hogy nem, nincs szükség idői faktorokra itt már. A jövőt illetőleg egy pillanat alatt minden megtörténik, és mindenki feloltódik az örökké valóságba. Eusébius például a politikai ponton csúsztatott. Tehát amikor látta azt, hogy az üldözött egyházat a Konstantinus császár leülteti egy hatalmas ünnepi asztalhoz az mártíroknak a fiait, a püspököket, és körülnéz Eusébius, és azt mondja, hogy hát mi mentünk az oroszlánok elé 200 éven át. Most ez a nagy politikai váltás, hát ez az Isten országa. Tehát ő a politikai céljárás miatt adta el a gondolatot. Igen,
mondjuk lehet, inkább úgy, hogy adta fel.
Igen, hát lehet, hogy el is adta, mert a császár is, én úgy gondolom, mivel ő elnökölt a zsinatokon. Tehát a Nicő zsinaton. Már ő elnökölt, Konstantinus, ő hívta össze, hogy nem volt érdemes még egy zsidó mesiásos uralomról beszélni a Földön, amikor én a magam személyében tökéletesen megvalósítok mindent, ami nektek szemszájnak ingere. Tehát a politikum, és erre volt példa például a második világháború után Magyarországon is, hogy lehet politizálni úgy, hogy a teológia kárára.
Ez a békepapságra gondolsz?
Igen, igen. De ezt azóta már mások is hát megmondták, kimondták. Tehát eladható, a megvehetőség problémája a teológiának, ez örök kérdés volt, és Eusébius például itt esetem. Augustinusnál
kicsit éppen őt szerettem
volna. Más volt a helyzet. Augustinus először nagyon hitt a millennium gondolatban. Tehát hosszú ideig nagyon komolyan vette, hogy Isten ígéreteinek van egy materiális megvalósulása is. Vitte azt, hogy Így történt Jézusban, és nem egy szellemi szamáron vonult be Jeruzsálembe, hanem hogy Zakariás megővendőte, vagy nem egy szellemi Betlehembe született meg, hanem ő tényleg megszületett Betlehembe. És hogy ő nem úgy látszat módon halt meg a keresztre, meghalt testben, úgy, ahogy volt. Tehát ő még akkor látta azt a túlzott elszellemiesítéssel szemben, és a túlságosan materializáló némely zsidó gondolata szemben azt az egészséges utat, hogy igen, eljön az Úr a maga idejében, és felállítja az országát, bemutat valami. De valahogy ezt ő elvesztette, amikor a barbárok kifosztották Rómát, és minden porig égett, és akkor azt mondta, hogy hol van itt Isten, meg Isten országa, és valami magyarázat kellett adni arra, hogy megtörténhet egy tragédia egy virulens társadalomban, ami keresztjén. Vajon nem úgy van-e, hogy nekünk nem is kell foglalkoznunk ezekkel a materiális faktorokkal az életben már? Hogy ez mind nem érdek, és akkor jött be az, hogy van Istennek egy külön városa, az egyház, ami szellemi valóság, és ez igaz is, hogy csak erre építsünk, csak ebbe gondolkodjunk, minden más az úgyis kihullik, elmúlik, és így feladta ezt a gondolatot egy történelmi szituáció miatt, és az ő tanítása folytán, az, ahogy meghalt rá egy évre 431-ben, az Efézusi Nagy végül is végleg befejezetnek tekinti ezt a korszakot, az erről való álmodozást, amit még Papiász egyházatya, püspök, nagyon hit Barnabás levelében olvasunk róla. Justinus Mártir például azt írja Krisztus után 165-ben, hogy Párbeszéd a zsidó Trifonnal, hogy mi majd a feltisztített Jeruzsálemben leszünk 1000 évig, ahogy ezt a proféták is tanították.
tehát ők még Jeruzsálem
központú szemlélettel. Jeruzsálem központú, ha nem is mindig zsidó fogalmakkal operálva, de mint a keresztjének jövője, tehát egy földi, jeruzsálemi, ezer éves korszakban, a korai századokban minden keresztjé hitt, hanem ezt követőleg, tehát történt a változás, főleg Justin Irenaeus után, aki 200-ban halt meg, még egy kicsit élés utána, mint ahogy nagyon sok keresztjén, ókeresztjén és biblikus tétel a korai századokban megingott, és a Nagy Konstantinus időszakban egy csomó kincs elveszett.
De ahogyan a dolgozatodban írod, nek az elbizonytalanodásnak azért voltak biblikus forrásai is. Tehát azért egyrészt maguk a kijelentések sokszor nem voltak, vagy nehezen voltak összeilleszthetők, illetve időnként, mintha ellentétes kijelentésekről is szó esne. Erről igen, külön foglalkoztál egy alfejezetben.
Igen, két nagy kérdést szoktak felvenni, de ezek ilyen filozófiai kérdések elsősorban, hogy a Szentírás nem ad egy ilyen dogmatikai könyvet, hogy most pedig szólok nektek az Úr eljöveteléről. 10 pont. Ezt tessék megtanulni. Tehát, hogy jó lenne, ha így lenne, de a héber gondolkodás és az Isten igének a természete nem ilyen. És mi görög módon gondolkodunk, és vágyakoznánk egy ilyen főtétel, kifejtem 3 pontba, együtt van minden, mint egy törvény.
Tézis, antitézis,
szintézis. Nem így van. Nem így van, mint ahogy látjuk a prófétai irodalomban is, hogy a proféták is néha a hegycsúcsokat látják, de ami a völgyben van, az nem, és olyan nagy korszakokon át tudnak tekinteni csúcsokat, akár a Dániel könyvében is látjuk ezt, hogy például kimarad az egyháznak a korszaka. Hasonló van az Új Szövetségben is, hogy egy adott témáról nem mond el az a fejezet mindent, hanem a Sola Scriptura, az egyedül a Szentírás ebben, azt tanítja egy református ember, meg igen magyarázza, hogy lehetőleg az összeset össze kell olvasnunk, látnunk kell, és ez a művészete talán a hittudomány művelésének, hogy mennyire tudunk ilyen tágölelésűek lenni. Amikor Jézus vitatkozik például a farizeusokkal, látjuk azt, hogy ő nagyon tudott az egészről szólni, és, de megvan írva az is. Vagyunk az ördögeket vitatkozni. Az ördög nagy teológusnak tűnne, hogy milyen nagy bölcsességek van, milyen jól idéz a Bibliát. De épp ez hiányzik a démoni részből, hogy a másik részlete mi lesz? És az hol jön be? Tehát ez volt az egyik probléma, ez az idői dolog, hogy nem lehet minden ígét úgy tekinteni, hogy függetlenül a többitől, sőt, együtt kell állni. A másik probléma az szokott lenni, hogy itt a Regnum Christi, Krisztus uralmával kapcsolatban, hogy ez egy áll probléma szerintem, hogy fogunk mi mindig a Krisztussal lenni, meg lesz az első feltámadás, hogyha itt lesz a Földön, és mi szellemi testben leszünk, de hát itt lesznek olyanok is, ugyanebben a korszakban még, akik majd egykor fel fognak lázadni Gog-Magog idejét, hogyha elolvassuk, hogy ez a kétféle létforma, hogy a feltámadott létforma, és a még hát második feltámadás előtti, nem a megváltásban részesített embereknek a létformája. És akkor hát ezeket könnyű áthidalni, mert például volt rá példa, amikor Jézus 40 napig itt járt a Földön, egy feltámadott létben járt itt, és tehát együtt egy idői síkon elképzelhető volt, hogy egy feltámadott testben volt itt, tanítványokkal volt, együtt evett, beszélgetett velük, tanította őket, meg itt voltak a testi létformákban ők. Tehát ezek végül is nem precedens nélküli események, és nem lehet ebben kizárni, hogy lesz egy ilyen létforma még.
Minden esetre nekem ez nagyon érdekes, hogy egy, tehát a keresztény teológiának van egy olyan része, ami a kezdetekben, ilyen csúnya mai kifejezéssel élve, szinte egyfajta ilyen húzó ágazat volt, amit a leghangosabban hirdettek, amivel a legtöbb embert voltak képesek elgondolkoztatni, nevezetesen az, hogy ez a világ adott esetben még a mi generációnk életén belül összeomlik, és jön valami egészen új, és mindenféle plusz kategóriák, meg mindenféle érdekes létformák keretében egy új időszámítás kezdődik. Ez volt a legvonzóbb mondjuk egy nagy birodalomban, amit mindenfelől barbárok próbáltak tönkretenni, és járványok voltak, és mindenféle társadalmi feszültségek, és most pedig ugyanez az elméletnek szinte már olyan, mint valamilyen szegény vidéki rokon, akit úgy rejtegetünk a kedves vendégeink elől, és azt mondjuk, hogy ezzel inkább ne is foglalkozzunk, ez egy olyan nagyon bonyolult történet, és inkább beszélgessünk az ilyen elméleti, meg morál teológiai kérdésekről, a szépről, a jóról, meg ilyen valóban, ahogy mondtad is, ilyen görög filozófiai kategóriákról. Ez nagyon furcsa.
Lehet, hogy amikor majd előre haladott történelmünk, és hogy a Jelenések könyvét olvassuk, meg Jézus utolsó beszédeit tanulmányozzuk, hogy még mindig nagyon jól megy. Tehát a jólét az őskeresztjének valóban szakaszosan ugyan nem állandó jellege, de nagyon sokan sokszor átérték azt, hogy az élet határ mesdjéje, és az életüket kellett letenniük, és lefejezték őket. És ebben a szituációban ez óriási üzenet volt, hogy...
De sőt, bocsáss meg, hogy megszakítalak, ezt már a zsidóságtól is örökölték tulajdonképpen, hiszen már magát a római uralmat is egyfajta ilyen kiszolgáltatottságként,
igen,
és fokozódó és krízisként élték meg.
Ebben az volt az üzenet, hogy nem feledkezik el róluk az Úr, és azon a helyen, ahol őket megszégyenítették, ahol kigúnyolták, ahol nem volt méltó rájuk a világ, ahol bíróság ítéletek sorát mondta ki rájuk, és ország világ előtt ők megalázottak voltak, és jön az apostoli üzenet, hogy egyszer az áldozatból győztes lesz. Tehát, hogy a victimből Viktor lesz, ez a millennium gondolat mögötti legfontosabb keresztjén. Tehát a megöltek fognak uralkodni. Ez egy hihetetlen nagy üzenet volt, hogy ez nem lesz mindig így. A Regnum Christi gondolatban egy lelki gondozói, nagyon erős lelki gondozói üzenet volt, és így mentek meghalni, hogy az Úr bennünket a trónra, trónhoz visz. Tehát, hogy az ő szeretete fordít ezen, és máshogy lesz ez. Még azért mondom, hogy nincs itt elég nagy baj, mert én úgy gondolom, hogy ez a korszak, ahogy halad előre, valóban egy ilyen nyomorúság felé tendálunk. Ma olvastam például a Jelenések könyvének itt a végét, hogy egy közvetlen az Úr eljövetele egy nagyon nagy gazdasági összeomlással függ össze. Itt, amikor Händel megírja a Halleluja kórus, senki sem tudja, hogy hova illik ez. Ez a Halleluja kórus, ez a Jelenések 19, miután a Nagy Babilon az egész gazdasági rendszerével, a malom zúgásával és a zenészek fuvolázásával, tehát a művészet, a gazdaság, az energia, a fény, minden egyéb, amikor megszűnik és fejtetője áll, akkor jön a Halleluja kórus, akkor jön meghívva a bárány mennyegzőre, és megnyílik az ég. És Krisztus megjelenik, és egy lázadás történik, egy sajátos, hát újabb támadás a betörő Isten országával szemben. Valaki rámutatott arra, hogy amikor Jézus először eljött, akkor is megmozdult a politikai hatalom is, hogy meg kell ölni. Ne uralkodjon Heródes, mint gyermek ellen is. De ugyanez ismétlődik meg a Jelenések 19-ben is, hogy ahogy megjelenik a fehér lovon ülő és az ő szentjeivel, abban a pillanatban összefognak a nemzetek, a föld királyai sereget gyűjtenek, hogy harcra keljenek ellene. Tehát csak nagyobba. Na most, ha ilyen nehéz helyzet jön, tehát ez az a perspektíva, jó ezeket tudnunk, jó ezeket látnunk, hogy az Úrnak terve van ezzel a földdel, ő szeretne valamit bemutatni itt, és akiknek az lesz a sorsa, hogy az életüket le is kell tenni ezekben a feszültségekben, nehézségekben, azoknak legyen reménysége, hogy eljön az Úr. Igaz, mondhatjuk azt, hogy mellékes az, hogy most itt a földön még Jézus rendet csinál, vagy elmegyünk örökre a mennybe, de nekik nem volt olyan mellékes, és egy zsidónak sem mellékes, aki Ábrahám óta a maga ígéreteiben élt, és ahogy Ábrahámnak ígérte a földet, a királyi trónt, hogy én úgy gondolom, hogy ezeket az Úr nem akarja ejteni, hogy ő is görög Isten lett most már, és felejtsük el, hanem amit ő megmondott, megígért, azt ő a maga módján, amit nem látunk teljesen világosan még, de azért szívünkbe hihetjük, hogy azokat beteljesíti.
Az is nagyon érdekes most így végig gondolva ezt a kérdést, hogy ahogyan annak idején a füröztő vízzel együtt kiöntötték a gyereket, tehát a millenniumi gondolattal együtt az Izraellel való testvériségünktől is meg akartak bennünket szabadítani. Most viszont fordítva van, hogyha tehát ha elhatározzuk, hogy kialakítunk egy biblikus fölfogást a végidőkkel kapcsolatban, és újra gomboljuk a lajbit, akkor azzal teljesen egyértelmű, hogy azzal együtt az Izrael kérdést is a helyére kell rakni. Tehát ez nagyon különös, hogy ahogyan a múltban ez kifejezetten egy negatív hatású dolog volt az Izraellel való kapcsolatunkban, így viszont most, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkozik az ember, akkor szembesül azzal, hogy Izrael korán sincs elvetve, és korán sincs negligálva, és pontosan ezzel visszaemeli a keresztény embernek a gondolatvilágába azt, hogy hoppá, itt van velünk valaki, akihez nekünk nagyon is szerves közünk van.
Igen, itt az nagyon fontos kérdés, hogy igen, bejön az Izrael kérdés, tehát vége van az Izrael elfelejtettségnek, mennyire jön be, és hol lesz az egyház? hol lesz a pogány test rész az olajfás képnek. Tehát, hogy van az olajfa, és ott vannak a zsidó ágak, akiket Isten visszaolt már most, némelyeket, majd amikor egyre nehezebb lesz, ugye az az ígéretünk, hogy az egész Izrael megtér, tehát visszaoltatik Izrael kollektív. Ez a reménységünk, ami nagyon szorosan összefügg az Úr eljövetelével, azzal a szorongatott helyzettel, amit Zakariás is prófétál, hogy körülveszik az ellenséges népek Jeruzsálemet. És Jézus is úgy ment el, hogy hát ahogy én elmegyek, láttok engem, úgy fogok visszajönni is, ha akár lokális értelemben is ezt így kell, hogy vegyük, hogy hol lesz a helyünk nekünk. És itt is a teológiai gondolkodás talán napjainkban jut el oda, hogy ez az egész nagy kitekintés, ez egy közös kincs lesz. Tehát ugyan a zsidók kapták Ábrahámban az ígéreteket a Dávid házi királyságról, és ezért imádkozunk a mi atyánkban minden nap, hogy jöjjön el a te országod. Én nem azt imádkozok, hogy hadd menjünk el mi a te nem tudom hol lévő országodba, hanem azt imádkozok, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint amely úgy itt a földön is. Tehát Jézus arra tanított imádkozni bennünket, hogy ez meglegyen itt, hogy ez megtörténjen. Ugye nem véletlen, hogy megszentelte ezt a földet, amikor eljött először itt. Ő szeretne, hogy megdicsőlne valamiképpen az Isten ugye itt a földön is. Neki ez különleges. De hol leszünk mi? És a mai teológia kezd oda eljutni, hogy a mennyasszony képet felfedezni, hogy a mennyasszony, a Krisztus mennyasszonya, a mennyegzőre készülünk gyakorlatilag az eljövetelekor, az, ha az olajfa képet is ide teszem, akkor az a pogányokból és először a zsidókból áll. Tehát, mert mi is Ábrahám fiai lettünk,
mert az egy mennyasszony van.
Mert egy mennyasszony van. Tehát azok a teológiák, amelyek külön választják, és azt mondják, hogy a zsidók majd itt megkapják a földi mennyországot, és azok itt elvesznek, ők úgyis ilyen anyagias emberek, ők nagyon fogják élni. Mi majd a mennybe leszünk, a szellemi dolgokba, csak az a kérdés, akkor kivel lesz az Úr, ugye? Egy mennyasszony van, és mi vele együtt, velük együtt leszünk itt. Tehát amikor az Úr eljön, ő a mennyasszony testhez jön. És mi vele együtt, ahogy Pál mondja, ott úgy nincs zsidó és görög, hogy külön választhatóan, mert ugyanúgy az a vérét adta értünk az Úr, és amikor megtér Izrael, akkor nem az egyházba tér be úgy, mint valami pogány, nem tudom hova, hanem az ő szelid olajfájába oltatik be a Mesiásba, ahol a pogányságukból újjászületett emberek is lehetnek. Tehát ez az egymennyasszony kép, és Krisztust mi együtt fogadhatjuk. Így mehetünk elé, és jöhetünk ide, és élhetünk vele, és ez az a nagy reménység, amit egyébként szeretnék is egy kis idézettel még inkább képletessé tenni. Korunk ma is élő egyik legnevesebb református teológusa Jürgen Moltmann. Akkor ér véget a pogányok közötti misszió, amit eljön az Úr, és Izrael megváltatik. Izrael megtérése lesz a külső jele annak, hogy a messiási világmisszió messiási országgá válik. Ezt írja Moltmann. Mindebből a következő üster körvonalazódik ki számunkra. Izrael megkeményedése következtében ma a nemzetek közti misszió tavaszát éljük. Ez így van. Tehát a misszió terjed a világban, Isten teszi a nagy csodáit, és szeretetével ébrezgeti Afrikát, Indiát, ugye a távol-keletet. Ezt követi majd Izrael megtérése, és Krisztus ezer éves országlása a Földön. Tehát egy Moltmann, egy mai neves teológus meri, ezt német teológus meri leírni. A végső menedék majd nem Münster vagy Róma, ugye utalás az anabaptisták, utalás a katolicizmusra, nem is Genf lesz, reformátusok is kapnak egy dicséretet, hanem Jeruzsálem, ahová Krisztus visszaérkezik, ahová majd övéit össze fogja gyűjteni. Szerintem ez egy nagyon jó eszkatológikus megközelítés, én ebben azt az őszinte biblikusságot érzékelem. Az elsők egykor utolsóvá lettek, mármint hogy a zsidók által hát, fogadott evangélium pogányoké lett, de az Úr nem feledkezett meg róluk. Krisztus a megfeszítetésében a pogányok üdvözítője lett. Parúziájában, a parúzia az eljövetet jelent, tehát amikor jelen lesz, akkor megjelenik. A parúzia szó egy politikai kifejezés is volt, és Pál apostol használja, amikor egy magas méltóságú császári követ megjelenik. És mindenki látja, és díszben, kísérletben jön. Ez a parúzia, tehát ez a látható, ünnepélyes királyi megjelenés. A parúziában pedig Izrael messiásaként fog megérkezni. Ez az a megközelítés, amivel én is úgy tudok azonosulni, hogy egy évtizedeken át ezzel a témával szenvedő embernek a rövid megfogalmazása, amiben úgy gondolom sok megfontolandó, őszinte biblikus igazság van.
Nagyon nehéz kérdésnek érzem ezt egyébként, amin még hát nyilván teológusok is remekül elvitatkozgatnak. Mindazonáltal mégis az egyszerű hétköznapi hívő embernek is ki kellene alakítani a maga viszonyát ehhez a kérdéshez, mint ahogyan az Izraellel kapcsolatos kérdésben is. És hát én nagyon remélem, hogy ez a beszélgetés egy kicsit hozzá tudott tenni ehhez. Nem is az volt a célunk, hogy igazságot tegyünk mondjuk a Schweitzer és a diszpenzációs teológia között, hanem inkább az, hogy megmutassuk ezeket a különböző fokozatokat, illetve azt, hogy most éppen hol tart az elit írásértelmezés.
Uh-huh. Ez még egy gondolatot talán hadd mondjak, ha ezt nem tesszük meg, annak veszélyei vannak. Olyan korban élünk, ahol a jövőről fantáziálás divat, és mindenki a jövőbe akar vinni bennünket. A sci-fi filmektől elkezdve ugye minden erről szól. Perspektívák, jövőképek. És már sokszor befürdött a keresztény teológia, hogy nem volt stabil, biblikus, a megalapozott jövőképe. Mondok erre csak két példát. Az egyik a marxizmus sikere részben azért volt, az utópista szocializmus továbbfejlesztésével, meg a kommunista ideológia, mert a keresztény teológia nem mert erről beszélni, a Földön Isten akar igazságot és egyenlőséget, és akkor Messiás majd elhozza. Tehát, hogy szíve vágya az, hogy itt rend legyen. És akkor alkottunk mi egyet, majd mi megcsináljuk. Tehát, ha nem mondjuk mi, hogy Krisztus az Úr, és az ő vágya az, hogy rend legyen, és igazság lakozzék a Földön, akkor majd jön egy politikai rendszer. De ugyanez volt a hitlerizmussal is. Tehát a hitlerizmus egy millennium tan volt. Ha akarjuk, ha nem. Hitler egy vallás volt. Egy kiliazmust hirdetett Hitler.
Ezt lefordítanád magyarra ezt a szót?
Hát, hogy az ezer éves birodalomról. A harmadik birodalom az egy ezer éves birodalom. Erről Hitler beszélt. Tehát ő egy teológiai fogalmat vett át, azért, hogy ő most vele elkezdődött, persze csak 7 évig tartott, ugye itt vannak problémák, de ő 1000 évben gondolkodott, hogy volt ugye a Nagy Sándori Birodalom, volt a Római Birodalom, és ő a harmadik birodalmat alapítja meg, és azért ugrott az egész németség, mert ismerős volt a fogalom. Csak az egyház már ezt rég eladta, ezt a gondolatot. Tehát nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy ember, a messiáshoz vár, a zsidó messiás a földi 1000 éves országot. Nem volt senki, mert hogy törölve volt ez az egész teológiai kérdés, de a zsidók is, így ebben a vákumban látjuk, hogy milyen könnyen be tud lépni, be akar lépni valami negatív gondolat. És ahogy Hitler tudott a német népnek a főpapja lenni, fő profétája lenni, megírta a Mein Kampfot, és szerette volna a király is lenni, mint ahogy uralkodott ugye Berlinben, ő totális vallást hozott, de ez pont egy olyan sémára működő vallás volt, mint a megtagadott biblikus vallás. Ezért mondom azt, hogy vagy mondjuk rendesen és hangosan képviseljük a Biblia jövőképünket, vagy előbb-utóbb a vákumba mindig beszivárog valami, de az annak nagyon súlyos ára lehet.
Hát azt hiszem, ez egy nagyon melbevágó igazság volt. Köszönöm ezt az együtt töltött egy órát, és hát természetesen maradhatunk, még beszélgethetünk.
לעשות, לשנות, לרצות באמת שיהיה לי טוב, רק בלי לכאוב. יכול להאמין, תחפש בפנים, אחרי כל השנים, שאתה מעמיד פנים ככה לפעמים, שרק נראה אותו כל כך פשוט, רק תפסיק להסתכל, איזה שתמיד מוצאים רק אחרי שגומרים לחפש. אל תדאג, אתה יכול לעשות הכל, רק תשתדל בסוף היום לבחור, כי בהכל, בסך הכל, יש איזו טיפה של אמת. בעצם בלחץ, מה קרה? מה זה עוזר שאתה עצוב ככה? רק תאהב, זה כל כך קל, אף אחד לא יתרח לך, רק אל תשכח אותו, אתה זוכר?